Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéri szívvel, szeretettel köszöntjük Unger Károly drávafoki lelkipásztort, Baranya megye missziói előadóját közöttünk, aki most egy hétig, azaz péntek estig itt lesz a gyülekezetünkben. Énekeljük a 465. dicséretet. 465. énekkel csöndesedjünk az ige hallgatására. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istenünk ígéjét, Királyok második könyve 5. részéből, az 5. rész 20. versétől a 27. versig. Amíg a megnevezett helyről az igét felolvasom, foglaljuk el helyünket. Istenünk igéje tehát 2. Királyok könyve 5. részének 20. versétől így van megírva. Géházi Elizeusnak, az Isten emberének szolgája azt gondolta, íme az én uram megkímélte ezt a szíriabeli Naámánt, és nem akart tőle elvenni, amit ő hozott. Él az úr, hogy utána futok, és valamit kérek tőle. és utána futott Géházi Naámánnak. Látván pedig Naámán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, és elejébe ment, és mondta: rendben van minden? És mondta: rendben. Az én uram küldött engem, ezt mondván: ímé, most csak ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim hegyéről a proféták fiai közül. Adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és két öltöző ruhát. És mondta Naámán: kérlek, vigy két talentumot, és kényszeríté őt, és egybeköte két talentum ezüstöt két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat két szolgájának adá, akik előtte vitték azokat. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejtette egy házban, és elbocsájtta a férfiakat, és elmentek. Ő pedig bemenvén megállt az ő ura előtt, és mondané ki: Elizeus, honnét Géházi? Felele: nem ment a te szolgád sehova. Ő pedig mondané ki: nem mentél el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott szekeréből elődbe? Most az ideje, hogy szerez ezüstöt, és hogy védj ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgáló leányokat. Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mind örökké. És kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó. Kegyelem Istene tegye áldotta az ő szent ígének a felolvasását, meghallgatását és szívünkbe fogadását. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, te azt mondod nekünk, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugoszlak benneteket. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy itt vagy közöttünk, és ezen a mai szomorúnak látszó őszi esős délelőttön jöhetünk hozzád. Jöhetünk a te világosságodba, jöhetünk a te országodba, jöhetünk a te szeretetedbe, a te békességedbe. És hozhatjuk a mi problémáinkat, megterhelt szíveinket, életünket, gondolatainkat. Köszönjük, hogy lerakhatjuk eléd. Köszönjük, hogy beszélhetünk hozzád. És köszönjük, hogy nem hagysz bennünket szó nélkül elmenni. Így várjuk, Urunk, tőled a te élő igéidet, szavaidat, azokat, amelyekre ma szükségünk van, amelyek életet tudnak támasztani a mi szívünkbe, lelkünkbe, amelyek meg tudnak örvendeztetni, meg tudnak gyógyítani bennünket. Kérünk, szólíts meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetése a 171. dicséretünkkel készülődjünk, amely így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Állva hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, mely alapján az ő üzeneteit, az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom közöttetek. Így van megírva Királyok második könyve 5. részének 21. és 22. versében. És utána futott Géházi Naámánnak. Látván pedig Naámán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, és elejébe ment, és mondta: rendben van minden? És mondta: rendben. Eddig az ige. Szeretett testvéreim, egy nagyon tanulságos és elgondolkodható igét hoz ma elénk, ami élő Istenünk, azzal a céllal, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és válaszoljunk őszintén erre a kérdésre: rendben van minden? Ahhoz, hogy megértsük ennek a mai igénknek a vezér tanítását, egy másik igét szeretnék segítségül hívni, és ez így hangzik: minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Nézzük meg, kedves testvéreim, itt a bevezetőben az, hogy kiről is szól ez az ige. Ennek a történetnek kiáll a középpontjában, ki a főszereplő, és egyáltalán, hogy milyen szituációról is van szó. Azt olvastam a 20. versben: Géházi Elizeusnak, az Isten emberének szolgája. Testvérek, olyan ember áll tehát ennek az igének a középpontjában, aki már kapcsolatban van az Úrral. Nem egy Isten kereső emberről van szó, nem a világban élő emberről van szó, és a világ útján járó emberről van szó, hanem egy olyan emberről, aki már megismerte az Urat, valamikor korábban rendezte vele az életét, a kapcsolatát, és beállt Elizeus proféta mellé, és szolgál, már szolgálatban lévő, harcedzett, rengeteg tapasztalattal, csodával meggazdagított szolgáról van szó. Elizeusnak a szolgáit. Megállok egy pillanatra, testvérek, a teológián az egyik professzorunk megkérdezte tőlünk, hogy szerintünk melyik ki a legnagyobb proféta. Aztán ott elkezdtünk tippelgetni: Ézsaiás, Jeremiás, Keresztelő János, stb. Erre azt mondta, hogy nem, hanem Elizeus. És akkor nagyot néztünk, hogy. És akkor azt mondta: tudjátok, azért, mert Elizeus akkor, amikor elbúcsúzott Illéstől, a benne munkálkodó lélek kétszeresét kérte. A benne munkálkodó lélek kétszeresét kérte. Illés mondta is neki, hogy bizony nehéz dolgot kérsz tőlem, de megadom neked. Szóval egy ilyen gigantikus profétának a szolgája a mai főszereplő. És az ő bűnéről, az ő elbukásáról fogunk hallani. Nézzük meg az alapszituációt. Szíriának volt egy fővezére, Naamán. Gondolom ismerjük ezt a történetet, de azért egy-két mozaikot elmondani. Aki halálos beteg lesz, aztán eljut az örömhír hozzá, ha odaállsz Isten emberéhez, ha megkeresed őt Izraelbe, egészen bizonyosan meg fogsz gyógyulni. Naamának ez nagy tusájába volt, hosszú utat tett meg, ezt most nem részletezem. Lényeg az, hogy oda megy, felkeresi, megtalálja, rátalál Elizeusra, és meggyógyul. Igen ám, de a gyógyulása után szeretne Naamán hálát adni az Istennek, és ezt úgy akarja kifejezni, hogy egy hatalmas adományt akar adni Elizeusnak. Mire Elizeus proféta visszautasítja, és azt mondja, hogy él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem tőled, nem fogadhatom el. Még Naamán próbálja többször kényszeríteni a profétát, de látja, hogy itt ma nem az ő napja, és elmegy, és viszi magával több millió forint értékű adományt. Testvérek, itt kapcsolódunk be a mai igébe, ezt a szituációt látja Géházi. Géházi, aki ott volt Naamán megjelenésénél, látta ennek a hadvezérnek a betegségét, az állapotát, a nyomorát. Ott volt Géházi, amikor meggyógyult Naamán, és most itt van a búcsúnál is. Amikor Naamán hadvezéri szinten akarja az ő háláját kifejezni az Istennek. Itt megint megállok egy pillanatra, lesznek majd ilyen megállásaim a héten, testvérek, hadvezéri szintű hála. Hogy amikor ballagunk kifele a templomból, olyan milyen hadvezéri szintű hálánkat adjuk az Istennek. Zárójel bezárva. Géházi hallotta Elizeus elutasító szavát. És itt kapcsolódunk be, testvérek, ebbe a történetbe. Azt olvastam az igében, azt gondolta magában Géházi. Kimi az én uram, megkímélte ezt a fővezért, nem fogadta el, hát én utána futok. Azt gondolta magában. Testvérek, a bűn sohasem a cselekedeteinkkel kezdődik el, hanem mindig a gondolatainkban. Mindig a gondolatainkban kezdődik el. A mi kívánságainknál, a mi hamis kívánságainknál. Géháziban megszületik az a gondolat, hogy hát csak nem leszek ennyire bolond. Hát ezt az ígyszert nem hagyhatom ki. Hát nem engedhetem el ezt a hadvezért ezzel a hatalmas ajándékkal. Hát lehet, hogy az én főnökömnek nem kell az ajándék, na de hát azért én is itt vagyok. Hát azért nekem is vannak szükségeim, szükségleteim. Azt gondolta magában, hogy ímé utána futok. Testvérek, a bűnnek a gyökere, a bűnös kívánság gyökere ott van, hogy ezt a kérést Géházi nem osztotta már meg az Isten emberével. Mit kellett volna neki tennie? Amikor jön ez a gondolat, jön ez az ötlet, jön ez a vágyódás, jön ez a kívánság az ő szívébe. Oda kellett volna menni Elizeushoz, és azt mondta neki, hogy Uram, lehet, hogy neked nincs szükséged erre az adományra, tehát gondoltál te rám? Hát ezért én is itt vagyok. Uram, jó ez a kívánság, ami megszületett az én szívembe? Uram, ez te tőled van? Isten szerinti? Ez a dolog. Adod az áldásodat erre az én utamra? Te is akarod? Jó ez az ötlet, és így tovább, és így tovább. Ehelyett azt olvassuk az igében, Naamán azt gondolta magában. Ott követte már el, testvérek, Géházi az első bűnt, hogy gondolatban szakít az Úrral. Gondolatban szakít a profétával. És gondolatban szakított az Istennel, és ettől a pillanattól kezdve egy idegen útra indul el. Egy idegen úton indul el. Másik, amit megfigyelhetünk ebben a cselekedetében Géházinak, kétszer is szerepel, hogy utána futok. Hogy utána futok. Testvérek, nagyon elgondolkodtam én ezen a cselekedeten, Géházinak a futásán, és két ige jutott eszembe. Ézsaiás könyvében azt olvasok, hogy aki hisz, az nem fut. A másik meg Pál mondja élete végén, ismerjük jól ezt az igét, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Testvérek, a két futás között micsoda különbség van? Géházi futása és Pál apostol futása között. Megint csak egy zárójel. Géházi futás, Páli futás. Micsoda különbség van, testvérek, mert nézzük meg, hogy a két futásnak a végén a futóra mi vár. Azt mondja Pál, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az élet koronája. Az élet koronája vár engem ezen az úton, a futásomnak a végén. Az élet koronája fele futok. Olyan biztosan, hogy azt megnyerjem, hogy az enyém legyen. És Géházi miután futott, mi várta őt? Testvérek, nem az adomány. Övé lett az adomány, de nem az volt az útnak a végén, hanem a bélpoklosság várt rá. Az Istennek a halálos ítélete várt rá. Micsoda különbség a két út között. Testvérek, te milyen úton futsz? Mert mindannyian futunk. Lehet, hogy valaki már bottal fut, lehet, hogy valaki már nehezen lát és úgy fut, lehet, hogy valaki iszonyatos erővel és dinamizmussal futja ezt az életét. Na de hova futunk? Merre futunk? Milyen úton futunk? Milyen úton futsz? Milyen gondolatok motiválnak futás közben? Milyen célkitűzéseid vannak? Mi lebeg előtted? Milyen végcél lebeg előtted? Testvérek, ezekre a kérdésekre felelnünk kell ma és ezen a héten. És meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy Isten szerinti a futásunk, vagy nem. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szakítottam már gondolatban az én Urammal, Jézusommal, megváltómmal, és azt gondoltam magamban, hogy. És elindulok egy látszólag nagyon jó üzlet után, üzlet felé, adomány felé, cél felé, lehetőség felé. Milyen úton futok? Menjünk tovább. Géházi utána fut Naámának, utol is éri. És Naámán meglepődik, hogy Elizeus szolgája itt van, csodálkozik, hogy hogyan kerül elé ez a fiatalember, és feltesz egy hatalmas kérdés, és ez a kérdés az egész heti evangelizációnak az alapkérdése. Nagyon egyszerű kérdés, rendben van minden. Veled. Velem. Rendben van minden. A te életeddel, a te célkitűzéseiddel, a futásoddal, kapcsolataiddal, az Úrral való kapcsolatoddal rendben van minden. Anyukámmal jöttem ide az alkalomra, kérdezi tőlem, hogy kisfiam, a Géháziról fogsz te beszélni, de hol van benne Jézus? Hát hogy fogsz te Jézushoz eljutni? Na most válaszolok neki, most. Itt. Rendben van minden. Hát ki teszi fel ezt a kérdést? Hát az Úr. Az Úrral rendben van a kapcsolatod? Mert ha vele rendben van a kapcsolatod, az egész életed elkezd rendeződni. És úgy fogod lehújni a szemedet, hogy rendben van a te életed. Rendben. Géházi is ezt mondja. Rendben. Erre a kérdésre rendben van minden. Azt mondja, rendben. Testvérek, ettől a pillanattól kezdve elkezdett Géházi hazudni. Hatalmasat hazudott Naámának. És megjelenik ennek az Isten szolgájának az életébe a kegyes hazugság. A hamis kérvény. Látszólag a szolgálatra kér, látszólag a misszióra kér, látszólag az Isten ügyére kér, Uram, most jött éppen Efraimból két proféta, adjál már neki valamit. Meg kellene valami kis ruha, meg kellene valami kis ellátás, adjál neki. Svájcban volt évekkel, évtizeden, még a rendszerváltás előtt. Svájcban volt testvéri közösségben minden, és elmondta a svájci testvéreknek, hogy ő még nem volt Izraelben. Úgy szeretne elmenni, de hát ugye nincs anyagi háttere. Hans meghallotta, elment, 10 percen visszajött, hozta a borítékot. Jött Naamán, hozta a borítékot. Itt van, kell, elég, adok még. Mennyi kell? Menjél Izraelbe, nézd meg a Szentföldet. Magyar ember átveszi, Bécsbe vet rajta egy hifi tornyot. Eddig ért az izraeli út. Csodálatos kérvény, kegyes kérvény, Bécsig. Testvérek, Naamán, a frissen újjászületett ember nem kételkedett Géházi kérésében. Nem is tudta fölfogni azt, hogy az egyházban lehet ilyen. Valaki kér, megkapja, és nem arra fordítja. Ezt el se tudta képzelni, azért, mert Naamán már megtisztult. Tisztán gondolkodott, és itt megint egy pici zárójel, azért, mert az egyháztól nem volt még fegyfertőzve. De felteszem a kérdést, amikor Naamán a Szíriában megtudta azt, hogy Géházival mi történt. Mi történt az ő adományában. Vajon mit gondolt? Vajon máskor is adott volna? Második esetben is adott volna? Hát erre mindenki adjon választ. Naamán hatalmas örömmel ad, és örömmel megy tovább. Na de mi történik Géházival? Rögtön megjelenik Isten szolgája életébe a kegyes hazugság után a dugdosás. Mert azt gondolja magában, hogy hát most nekem haza kell mennem, na de hogy ki ne derüljön, hogy Elizeus próféta ezt meg ne tudja, ezért én elrejtem. Elrejtem. És megjelenik az Isten szolgának az életébe a titkolózás, a rejtőzködés, hogy amikor én hazamegyek, nehogy Elizeus próféta ezt meg tudja. Testvérek, ennél a pontnál, amikor készültem, arra gondoltam, hogy te, amikor hazamész, téged is vár rám Elizeus proféta. Csak úgy hívják, hogy a te feleséged. Vagy a te férjed. És amikor hazamész, nincsen olyan dolog, amit el akarsz rejteni előle. Jaj, csak a felesége vesz meg, ne tudja. Ez az enyém. Nincs ilyen. Rendben van minden. Kapcsolatrendszer működik. Ha rendben, akkor rendben. Csak nehogy rávágjuk rögtön a választ, testvérek, hogy igen, rendben van, mint Géházi. És attól a pillanattól kezdve elkezd ez az ember hihetetlen sebessége lefele haladni. Milyen lelki eltávolodás indul be Géházi életébe? Elizeustól, az Isten emberétől, az élő Istentől. Testileg ott van, szolgál, de lelkileg már nagy távolságra van őtőle. Testvérek, mi itt vagyunk, járunk a templomba, itt vagyunk az Úr közelébe, házába, szolgálunk neki. Testileg itt vagyunk, és lelkileg, hittanosaimnak szoktam mondani, te mi van a te lelkeddel? Mi van a te lelkeddel? Azt, hogy külsőleg hogy nézel ki, az szuper, az nagyon jó. Na de mi van belül? Belül rendben van minden? Belül is ilyen közel vagy az Úrhoz? Vagy testileg? Géházi életében nem volt semmi se rendben. Látszólag ott volt a szolga mellett, ott volt mellette, közelébe, de lelkileg már nem az Isten szolgálta, hanem a hazugságnak az atyát. A hazugságnak az atyát. Testvére, jön egy következő kérdés. Géházi életében jön egy következő kérdés, jön egy második kérdés, ezt már nem Naamán teszi fel, hanem a próféta, Elizeus próféta. Testvérek, hihetetlen egyszerűt kérdez tőle. De a jelentőség ennek a kérdésnek óriási. Azt kérdezi, honnét Géházi? Ennyi. Honnét Géházi? Honnét jössz? Testvérek, ennél a kérdésnél dől el Géházinak az egész további élete. Mit válaszol erre? Erre a kérdése. Azt mondja Géházi, nem ment el a te szolgád sehova. Csodálkozó tekintet, bárány arc, és közben pedig bűnös szív. Uram, nem is értem a te kérdésedet. Hát miért teszed ezt fel? Hát én helyemen voltam, itt voltam. Nem ment el a te szolgád, Uram, sehova. Testvérek, bárány tekintet, ideírtam, látvány tekintet, és közben pedig bűnös szív. Rejtőzködő szív, Istentől eltávolodó szív, és bejön Géház életébe a képmutatás. Testvérek, amikor Isten kérdezi, az azért teszi, hogy lehetőséget adjon nekünk a rendezésre. Amikor Isten megkérdezte Ádámtól, szintén egy nagyon egyszerű kérdés, hol vagy? Hát nem tudta az, hogy hol volt. Hát nem tudta az Úr az, hogy Ádám szakította a jó és gonosz tudás fáról? Hát dehogy is nem. De amikor az Isten kérdez, ezzel egy csodálatos lehetőséget ad az embereknek, nekünk arra, hogy rendezzük vele a kapcsolatot, hogy elmondjuk, hogy bevalljuk azt, hogy Uram, elbuktam. Uram, vétettem. Uram, olyan jó gondolatom volt, de most látom már te előtted, hogy ez nem tiszta. Amikor Isten kérdez, lehetőséget ad nekünk arra, hogy világosságra hozzuk azt, ami szívünkben van, amit mi rejtegetni akarunk előle. Honnét Géházi? Rendben van minden. Sesvérek, itt dőlt el, hogy Géházinak milyen lesz a további élete. Tovább hazudott. Tovább leplezte. Pedig ott adta tálcán az Úr neki az, hogy vald meg, mondd el, őszintén. Szakítsál te ezzel az úttal. Térjél vissza, gyere vissza. És minden rendben lesz akkor valóban. Nem? Tovább. Uram, nem ment el a te szolgád sehova. És testvére Géházi benne marad a képmutatásban. Benne marad a bűnbe. Rendezés helyett benne marad a rendetlenségbe. Miután nem használta ki Géházi ezt az Isten adta lehetőséget, Elizeus három dolgot mond neki. Ezeket is jó megfigyelni. Azt mondja, te Géházi, te azt hiszed, hogy nem ment el az én lelkem te veled. Hát valóban te azt gondolod, hogy te tehetsz olyat, amiről én nem tudok. Te azt gondolod, hogy te elmehetsz oda, ahova az én lelkem nem kísérel téged. Hát neked ilyen hited van. Hát ennyire a hamiságnak az atya elámított téged. Hát te azt gondolod, hogy hát itt már az Isten engem már nem lát. Egyedül vagyok. Lesz-e tényleg elhiszed? Testvérek, nem nekem, hanem az Istennek hazudtál. A másik, amit mond Elizeus Géházinak, azt mondja, megint egy kérdés. Most van itt az ideje az ezüstszerzésnek? Nagyon egyszerű kérdések. Most van ideje az ezüstszerzésnek, hogy ruhákat végy, olajfákat, szőlőket, stb. És esvérek, ebbe a kérdésbe benne van Naámának az egész hite, az isteni rend, hogy te, Géházi. Hát nem most van itt az ideje. Na de valamikor Isten elhozza azt az időt, amikor meggyűjteni kell, amikor megszerezni kell, amikor meg el kell fogadni az adományt. Sőt, bűnkövetsz el akkor, ha akkor nem fogadod el az adományt. De nem most volt itt az ideje neki. Most van itt az ideje. most nem az ezüstgyűjtésnek van itt az ideje, hanem a bűnvallásnak. Felismered az időt. A te életedbe felismered, hogy Isten milyen időt hozott el, mibe állítod bele, hogy mit kínál neked. Mindennek rendelt ideje van. Prédikátor 3. Ideje van a keresésnek, ideje van a gyűjtésnek, a szerzésnek, ideje van az eldobásnak. Harmadik, amit Elizeus mond Géházinak, jön az ítélet. Ezért a te bűnödért rád, és a te magodra ragad Naamán bélpoklósága mindörökké. Testvérek, micsoda felelősség van Géházin, mert az ő bűnével, képutatásával nem csak a maga életét teszi tönkre, hanem a gyerekei életét is. Hát ilyen felelősség van rajtunk. A bűnnek mindig van következménye, a be nem vallott bűnöknek mindig van következménye. És gondoljunk a gyerekeinkre, ez nem tréfa, nem lehet ezzel játszani. Mert Isten meg fog büntetni, és ezt láthatóvá teszi. Ha elszalasszuk, testvérek, a bűnvallásnak az idejét, akkor Isten ezt keményen behajtja rajtunk. És azzal a gondolattal szeretném befejezni, hogy a Szentírásban nagyon sok történet úgy kezdődik el, hogy volt egy beteg ember, aki elment, megkereste az Urat, és aztán hitáltal meggyógyult. Betegség az elején, a végén pedig gyógyulás, szabadulás, egészség, hitrejutás, örök élet, üdvösség. Ez a történet, ez úgy kezdődik, hogy Géházi Elizeusnak szolgálja, az Isten emberének szolgálja. Egészséggel kezdődik, szolgálattal kezdődik, az Úrral való közösséggel, az Úr útján való járással kezdődik ez a történet. Mivel fejeződik be? Bélpoklossággal. Azért hoztam elétek, testvérek, ezt az igét, mert olyanok vagyunk együtt, akik itt vagyunk az Úr közelébe, járunk az ő útján, de arról le lehet térni. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nehogy ebbe a hibába beleessünk. Isten meg akar állítani bennünket, ha a Géházi útján futnánk ma. És adja a lehetőséget, még mindig adja a lehetőséget, és megkérdezi, hogy minden rendben van. És azzal az igével fejezem be, hogyha megvalljuk a mi bűneinket, hű és igaz, hogy ő megtisztítson minden hamisságtól. Testvérek, így használjuk ki a mai napot, ki tudja, hogy lesz-e holnap, reménykedünk benne. És így használjuk ki az egész hetet, hogy rendezzük az Úrral a kapcsolatunkat. Amen. Álljunk fel, kedves testvérek! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te szeretettel vársz bennünket. Köszönjük, hogy előtted lehetünk. És köszönjük, hogy a te kérdésedre őszinte választ adhatunk. Kérünk téged, hogy vedd el a mi vétkeinket, bocsáss meg a mi bűneinket, tisztítsd meg a mi szívünket, hogy ne a Géházi futások, hanem a Páli futás jellemezhesse életünket. Szabadíts meg bennünket, Urunk, a mi gondolatainktól, bálványimádásainktól, és kérünk, hogy ajándékozzál meg a te szabadságoddal, a te örömöddel, tiszta szívvel. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 461-es számú énekünkkel fejezzük be mai délelőtti alkalmunkat. A 461. énekünk mind a 6 versszakát énekeljük, így kezdődik: bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem.